Máté evangéliumának a 9. fejezetéből a 9. verstől olvasom az igét a tizenötödik versig. Tehát a Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 9. verstől a 15. versig. És amikor Jézus onnan tovább ment, látott egy embert ülni a vámszedő helyén, akinek Máté volt a neve, és mondotta néki, kövess engem. És az felkelvén követte őt. És történt, amikor ő letelepedik a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok, mondották az ő tanítványainak, miért teszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus pedig ezt halván mondotta nékik, nem az egészségeseknek van szükség az orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Akkor János tanítványai jöttek hozzá, mondván, miért van, hogy mi és a farizeusok sokat bőtölünk, a te tanítványait pedig nem bőtölnek. És mondanékik, Jézus, vajon szomorkodhatik-e a násznép, amíg velük van a vőlegény. De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőtölni fognak. Eddig olvasom az igét. Mindig nagy kérdés így a év utolsó napjaiban, hogy hogyan is vizsgáljuk meg az előbb vagy a mögöttünk lévő évet. Mindig olyan nagy kérdés az, hogy milyen szempontok alapján lehessen az embernek igazából mércét vonnia, és azt mondani, hogy hát nézzük meg az elmúlt esztendőt, mi is az, ami jó, mi is volt az, ami rossz, és hát tulajdonképpen ami nagy kérdés, hogy hogyan is nézzünk mi ezekre az eseményekre. Tehát, hogy hogyan lássuk azokat a dolgokat, amelyek az elmúlt évben történtek. Most az elmúlt vasárnap az igehirdetésben említettem azt, hogy valaki azt mondta, hogy ebben az évben semmi jó nem történt vele. És valóban tényleg fölmerülhet az a kérdés, hogy mi is az, amit mi jónak látunk, és mi is az, amit Isten mégis megenged az embernek az életében. Tehát, hogy hogyan is tudjuk értékelni azokat az eseményeket, amelyek mögöttünk vannak, és hát hogyan tudunk mi tovább menni, vagy hogyan is lássuk mi a jövőt, milyen módon tudjunk előre nézni, legyenek-e félelmeink, vagy ne törődjünk ezekkel a dolgokkal. Tehát egy ilyen év zárás és az év nyitásnak a időszakában nagyon sok-sok kérdés fölmerülhet a hívő emberben, hogy hogyan is lássuk ezeket. Amikor Dávid a 103. Zsoltárban annyi jó dolgot és annyi szép gondolatot felsorol, hogy miért is áldja az én lelkem az Urat, és az ember úgy tűnik, hogy hát ennek a Dávidnak az élete hát merőben egy tökéletes, egy jó, egy örömteli élet volt, mert hát nincsen más a szívében, csak hálaadás és az, hogy Isten mennyi jó dolgot tesz vele, és hogy mennyire bízik az ő hűségében, és azt mondaná az ember, hogy na hát ez az ember, aki életében soha nem tapasztalta meg a nehézséget, mert mindennek csak örülni tud. És aki ismeri, és mi ismerjük valamennyire Dávidnak az életét, látjuk azt, hogy hát azért, ahogy szokták mondani, nem volt az fenékig tejfel élet. Tehát, hogy sok-sok nyomorúságot élt át, és mégis azt mondja, hogy Uram, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz jó téteményeiről, és elmondja, hogy mennyi mindent jót tapasztalt meg az életében. És én azt gondolom, hogy fontos dolog, hogy megvizsgáljuk, hogy megnézzük azt, hogy tulajdonképpen hogyan is álljunk mi azokhoz az eseményekhez, hogyan lássuk azokhoz az eseményeket, amelyek az elmúlt évben velünk történtek. Hogy hogy mit is tudunk ebből levonni, vagy megértjük-e Istennek az akaratát abban, hogy hogyan és mit is adott a mi életünkben. Bevallom őszintén, hogy én soha nem nagy örömmel, vagy legalábbis megtérésem óta nem úgy nézek már a szilveszterre, az új év kezdetére, vagy az új év végére, mint annak idején, amikor még nem ismertem az Urat, és hát azóta sok minden dologban átértékelődött, maga a szilveszternek a jelentősége is. És talán egy kicsit bennem van az a gondolat is, hogy hát a szilveszter ma az emberek számára hát egy nagy lehetőség arra, hogy kitombolják magukat, és hát ugye belevessék magukat az úgynevezett életbe, és hát ez az, amit az ember lát, és amit tapasztal a világban, ami körülötte van, és bennünk van az a gondolat, hogy hát mit is jelent az Isten szerint való öröm. Mert valaki egyszer azt mondta nekem, hogy hát miért nem tudsz örülni? Miért nem tudsz már úgy, mint régen felszabadult lenni? Hát nézd meg az embereket, és te is ilyen voltál. A bátyám sokszor elmondja nekem, hogy hát öcsém, amikor még együtt mentünk az úton. Tehát, hogy ott van az emberekben, hogy... De hát a hívő ember mit tud kezdeni az örömmel? Vagy egyáltalán tudunk-e mit kezdeni az örömmel, amikor Isten igéje azt mondja, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Hát mit is jelent ez? És persze, hogy nagyon nehéz az embernek erre a kérdésre választ adni, hogy mit is jelent az öröm, minek is tudunk örülni, hisz éppen ezek a dolgok, amik az örömmel összefüggenek az emberek szívében vagy gondolataiban, ugye az örömmel, a vigadozással kapcsolatban, hát az elég negatív, legalábbis a hívő ember számára. És akkor, amikor ilyenkor éjféltájban felcsengenek ezek a hatalmas zajok, amikor az emberek kimennek az utcára, és mindenki mindenkit boldog újévezéssel köszönt, és hát nagyon sok magából kifordult ember járkál a városban, vagy járkál a városokban, akkor az emberben fölmerül az a kérdés, hogy hát valami Szodoma és Gomorai állapot az, ami itt történik, és hát valahogy ezzel a hívő ember nem tud mit kezdeni. Hogy ez lenne az öröm, vagy legalábbis ez az a felszabadultság, ami az emberi szívben kell, hogy ott legyen. Igen, én azt hiszem, hogy vigyázni kell ezzel a dologgal, de ugyanakkor pedig azt érzem, hogy az is egy rossz gondolat, amikor a hívő ember azt gondolja, hogy akkor mindenféle öröm, ami az ember életében van, vagy akár másfajta felszabadultság, az bűnös dolog lenne, és talán elítélendő kell, hogy legyen. Igen, amikor látja az ember a túlkapásokat, az emberi túlkapásokat, akkor nyilvánvaló a hívő ember megpróbál egy másik irányba elmenni, de ebben is vigyázni kell. Vigyázni kell arra, hogy ahogy szokták mondani, hogy ne essünk át a ló másik oldalára, hogy mit is jelent számunkra az öröm, vagy tudunk-e igazából örülni. Nem csak itt, hanem az előbb felolvasott részben, hanem máshol is olvasunk arról, hogy Jézus részt vett bizonyos lakomákon. És nemrég egy istentiszteleten említettem azt, hogy valaki, olyan sokan szokták azt mondani, hogy hát Jézus a vizet borrá változtatta. Nekem is többször mondták már, amikor én bizonyságot tettem arról, hogy én nem iszok, és hogy én miért tartom azt rossznak, és rögtön ezzel szoktak jönni, hogy na hát persze, de hát ennek nem áll meg a helye, mert Isten és maga Jézus sem mondta azt, hogy nem szabad inni. Mert hát maga is borrá változtatta a vizet, ami azt jelenti, hogy tessék is. Emlékezzünk csak az utolsó vacsorán, ahol szintén fel volt szolgálva a bor. Tehát ez egy fontos része volt az akkori életnek. Hát ne mondjuk azt, hogy ennek ne lenne jelentősége, és hogy ezt el kéne vetni. Igen, igaza van. Valóban Jézus maga is ivott bort, és valóban az is igaz, hogy a vizet borrá változtatta, de legkevésbé is hiszem, hogy azért változtatta azt, hogy az emberek minél többet igyanak, hanem ahogy beszéltem róla, ennek is az volt a célja, hogy ezzel is megmutassa az ő hatalmát, és megmutassa azt, hogy Isten milyen módon szeretne jelen lenni az embereknek az életében. Tehát mennyire az legapróbb problémánkban, nehézségünkben, életünk minden szakaszában ott áll mellettünk, és igen segítségünkre legyen. És elmondtam azt, hogy ennek a házaspárnak, vagy ennek a fiatal párnak milyen lett volna a jövője, hogyha mindig azt mondták volna el majd évtizedeken keresztül, hogy ez az a házaspár, aki még meg se tudta vendégelni vendégsereget. Igen, Jézus is tett ilyen dolgokat. És maga is részt vett vendégségen, ugye itt is ezt látjuk, emlékezzünk csak, amikor Zákeushoz bemegy, vagy ugye a kánai mennyegzőn, ahol részt vesz. Tehát ő is ünnepelt. És hogy emlékezzünk csak magára a történetre, a tékozló fiú történetére, amikor azt olvassuk, hogy az atya, amikor hazajött a fiú, akkor vígasságot rendeztek. Bementek, levágták a hízott túlkot, és azt mondja az ige, hogy vígadoztak. Hát, hogy mit jelent ez a vígadozás, nem tudom, de biztos vagyok benne, hogy örömük volt. Még azt is el tudom képzelni, hogy örömtáncot jártak, hisz ez is benne van, hisz a zsidó szokás szerint nyilvánvalóan táncoltak, mint ahogy oly sokszor, amikor a nép táncolt, és ez nem az a tánc, amit ugye olvasunk az Ószövetségben, a aranyborjú körül. Tehát nem erről van szó, hogy az Úr Jézus ezekben a dolgokban nem vett részt, sőt, részt vett. És azt is látjuk az igében, amikor az apa azt mondja a fiának, hogy de hát gyere, mert neked is örvendezned kéne velünk, gyere be! Örüljetek! Hát hogyan is állunk mi ezzel a dologgal? És azt olvassuk itt, hogy a farizeusok pedig mennek oda Jézushoz, leselkednek ellene, azt mondja az ige, és azért leselkednek, mert nézzék csak, hogy milyen emberekkel ül le ez az ember, a vámszedőkkel. Hogy milyen furcsa dolog, hogy ő jó ízűen eszik és iszik a tanítványaival. Mi pedig böjtölünk. És a keresztelő János tanítványa is így mennek, és furcsálják ezt a dolgot, hogy hát mi annyit böjtölünk, mi annyit imádkozunk, ti pedig a tanítványaiddal, hát mondhatjuk azt, hogy bizonyos lakomákra jártok. Miért van az, hogy ti nem ezt teszitek? És az Úr Jézus azt mondja, hogy a nász néphez az öröm való. Vagyis arról akar bennünket az Úr meggyőzni, hogy olyan jó lenne, hogyha tudnánk örülni minden apró dolognak, amit Isten a mi életünkben ad. És persze itt nem azt jelenti, hogy az embernek tivornyázni kellene, de hogy egy kicsit inkább arra szeretne néha figyelmünket odafordítani, hogy olyan jó lenne, hogyha tudnánk az élet apró örömeinek örülni végre. Tehát, hogy ne legyünk olyanok, akik bezárkózunk azért, mert a világ másképpen örül. És valóban, ugye ez is átlép egy bizonyos határt, de az nem azt jelenti, hogy mi ahhoz nem akarunk tartozni, akkor ne legyen a szívünkben öröm, és ne tudjunk örülni minden apró dolognak, amit Isten nekünk ad. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, amikor éppen arról beszél, hogy a tanítványok, nézzétek meg a mező liliomait, nézzétek meg az ég madarait, és nem csak azért nézzétek meg ezeket, mert ugye nem vetnek, nem aratnak, és Isten milyen csodálatosan gondot visel róluk, hanem azért nézzetek rá, hogy mennyi örömöt találhattok ebben. Tehát Isten szeretné azt, az Úr Jézus szeretné azt, hogy meglássuk az élet apró örömeit, és tudjunk valóban felszabadultan örülni. Amikor Dávid azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jótéteményéről, akkor valami ilyesmit szeretne elmondani nekünk, hogy vegyük észre. És az elmúlt esztendőben is miért ne tudnánk észrevenni azokat a dolgokat, pici apró dolgokat, és tudnánk örvendezni. Tudnánk örvendezni minden pici dolognak. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amire ez az ige meg akar bennünket tanítani, vagy emlékezzünk csak arra, amit Jézus mond, hogyha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Hát a gyermekek tudnak örülni. A gyermekek minden apró dolognak. Most ebédnél mondtuk Benedeknek azt, hogy annak idején a Iklódi Mirjámmal órákat el tudtak kicsi gyerekkorukban pókokkal, meg mindenféle gyíkokkal szórakozni. Kint voltak mindig, amikor náluk voltunk a kertben, és keresték a bogarakat, és azzal játszottak, és mindig csodálkoztunk, hogy hogy tudnak elcsodálkozni azon, hogy órákig. Hát mert tudtak örülni, tudták, észre tudták venni a kicsi dolgokat, mi pedig emberek nem tudjuk észrevenni. Felnőttünk, olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, és nem tudunk örülni annak, amivel Isten bennünket megajándékozott. És így kéne megállni, hogy mennyi dolognak adhatunk hálát, vagy mennyi minden dologért. És Jézus ezt akarja szemléltetni. Amikor oda megy az emberek közé, amikor leül velük, és velük együtt örül, ezt akarja láttatni, hogy igenis vegyük észre, hogy ezek az emberek tudnak örülni, és olyan jó lenne, ha tudnánk velük együtt örülni. Mi is az emberekkel, az emberek örömének. Mert ez is egy nagy kérdés, hogy tudunk együtt örülni az embereknek az örömének. Amikor itt arról olvasunk, hogy ez a Máté, aki az Úr Jézus elhívott, és mondta, hogy kövess engem, és összehívta a barátait, hát Jézus odaült mellé, és jöttek a farizeusok, hogy te mit csinálsz? Hát én örülni akarok ezekkel az emberekkel, mert valami csodálatos dolog történt Máté életében. Tehát, hogy az egyik is nagyon fontos dolog, hogy megtanulni jól örülni. Megtanulni azt, hogy Isten sok-sok dologban ad nekünk örömteli dolgot. És nem csak azt kell látnunk az életünkben, amit Mózes mond, és amit sokszor mi hívő emberek talán még túlzásba is hiszünk, amikor azt mondja, hogy az embernek az élete 70 vagy 80 esztendő, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság. Hát igen, sokszor ebbe az irányba is elmehetünk, és csak azt látjuk, hogy tényleg fáradtság, és nem tudunk örülni az apró dolgoknak. Az Úr pedig azt mondja, hogy tanuljunk meg örülni. Tanuljunk meg hálát adni. Tanuljunk meg hálaadással venni azokat a dolgokat, amiket kapunk. Egy jó ízt, amit egy süteményben megkóstolunk. Vagy ilyen apróságok, vagy valami szép, amit látunk, és azért tudunk hálát adni, és tudunk benne gyönyörködni. Hát vajon észrevesszük-e ezeket a dolgokat? Nem. Hanem csak a nyomorúságokat, csak a fájdalmat, csak azokat a dolgokat, amiket nem szeretünk az életünkben, és el vagyunk keseredve. Hát ilyenek voltak a farizeusok. Hát te elmész örülni, amikor akár annyi baj is van ezen a világon. Tehát tudjunk és tanuljunk meg örülni. Nem úgy, mint a világ. Nem úgy, hogy tivornyázunk, nem úgy, hogy kikelünk önmagunkból, és kifordulunk az emberi mi voltunkból. Nem ezt kéri tőlünk az Úr, mert ezt ő soha nem tette, de tudott örülni. A másik dolog, amit látnunk kell, mert azt sem lehet mondani, és nem szabad azt mondani, hogy hát örüljünk akkor is, amikor nincs minek, amikor fájdalmaink vannak. De Azt hiszem, hogy ezben is segítségünkre van az az ige, hogy megértsük azt, hogy mit is kezdjünk az élet fájdalmaival. Hogyan nézzünk rá? Mit is tegyünk ezzel azokkal a dolgokkal, amik az elmúlt évben akár fájdalomként kerültek a mi életünkben. Amikor Keresztelő János és tanítványai, vagy Keresztelő János tanítványai mennek az Úr Jézushoz, és azt mondják, hogy de hát mi is és a farizeusok is böjtölünk, imádkozunk. A tanítványait pedig nem teszik. És most meg főleg nem. Ebben volt egy kis szemrehányás a Keresztelő János tanítványai között, tanítványai részéről, mert hát egyrészt azért, mert ugye Keresztelő János az ő tanítványaival nagyon aszketikus életet élt. Keresztelő János maga is kint a pusztában élt, ugye az ige is mondja azt, hogy minden pusztai dolgokkal étkezett, mézzel és egyéb bogarakat is evett. Tehát, hogy egy aszketikus életet élt, és nyilvánvalóan úgy érezték, hogy hát ez a jó, amikor az ember ilyen módon elvonultan, elcsendesedve éli az életét. De most különösképpen fontos és nagyon fájdalmas dolog volt, amit láttak Jézusnál, ez pedig az, hogy amikor Keresztelő János elfogták, ugye már börtönben van, és az az Úr Jézus, akire Keresztelő János rámutat, akinek a tanítványai közül sokan lettek Jézus tanítványai, akkor most mennek és azt mondja, hogy hát nincsen benned semmi együttérzés. Amikor mi fájdalomban vagyunk, főleg most eddig is sokat böjtöltünk, de most különösképpen böjtölünk, mert hát a mi mesterünk, vagy a mi tanítónk, akit mi követünk, ő most börtönben van, és fájdalmas az, ami vele történt, és te pedig mondhatjuk azt, hogy mindenféle lakomákra jársz. Nincsen benned együttérzés. Miért nem teszel valamit érte? Vagy annyiféle kérdés lehet a tanítványokban, hogy mi böjtölünk, imádkozunk, te pedig nem teszed. Milyen jó lenne, hogyha legalább kimutatnád a fájdalmadat, vagy a szomorkodásodat, az együttérzésedet. De nem, hanem te megint lakodvákra mész a tanítványaiddal, és ott vagy a bűnösökkel, és egyéb emberekkel. Igen, nagy kérdés, hogy az ember tudjon-e örülni, amikor lát fájdalmat. Milyen nehéz, vagy milyen fontos azt is megtanulni, hogy az embernek ne legyen azért lelkiismeret furdalása, hogyha látja a világban lévő szegénységet, nyomorúságot, hogy azért jó ízűen tudjon enni. Mert az emberben ez is fölmerül, hogy amikor látja a sok nyomorúságot, akkor benne van az a gondolat, hogy hát én pedig hazamegyek. Tegnap este jöttem hazafelé valahonnan a városból, és már sötét volt, és egy hajléktalant láttam az utcán, egy biciklit tolt, szoktam látni ezt az embert, teljesen be volt bugyolálva, a feje is alig látszott, csak éppen a szeme látszott, és hatalmas nagy darabnak tűnt, nem azért, mert nagyon nagy volt, hanem valószínűleg annyi ruha volt rajta ebben a hidegben. És én néztem ott, és amikor hazafelé tartottam, akkor arra gondoltam, hogy én meg hazamegyek a jó meleg szobába, be fogok ülni, mert nagyon vágytam már rá, hogy megérkezzek, én egyébként is elég fázós vagyok, de hogy én haza fogok jönni, és nyugodtan le fogok ülni, és ő pedig fázik. És az emberben ott van az a gondolat, hogy hát akkor menjek örömmel be a szobámba, mert hát tudom azt, hogy sokan fáznak, és milyen sokan nehézségben élnek. És amikor Keresztelő Jánossal kapcsolatban jönnek ezek az emberek, a tanítványok, akkor Jézus nem arról van szó, hogy nem tud együtt érezni Keresztelő Jánossal. De arra is vigyázni kell, hogy a nehézségek, vagy a saját életünkben lévő nehézségek, azok ne bénítsák meg az én hétköznapjaimat. Ha az ember mindig csak a nehézségre, csak a fájdalomra, csak a gondokra gondol, akkor egy idő után nem tud előrelépni. És Jézus ezt szeretné világossá elénk állítani, hogy persze voltak és vannak dolgok az életünkben, amit nagyon nehéz. És a hívő ember életében is vannak nehéz dolgok, de nem szabad arra gondolni, hogy hát persze ezek ilyenek, és a hívő ember, ember tudja azt, hogy az Úr Jézus arról beszél, hogy ezen a földön nyomorúságotok lesz. Tehát nekünk ezt tűrni kell, szenvedni kell, és még majdnem, hogy eljuthatunk odáig is, hogy ezt mi valami különleges dolognak tartjuk a magunk életében, hogy lám-lám mi tűrjük, mert az Úr Jézus megmondta. És mi inkább vállaljuk ezt a fájdalmat a mi életünkben. Nem erről beszél az Úr. Mert az, hogy vannak gondjaink, és lehet, hogy még azért is bántanak bennünket, mert mi Isten útján járunk, de ne gondoljuk ezt, hogy ez a számunkra valami különleges dolog, amiért mi többek lennénk a másiknál. Erre is igaz lehet az, mert Keresztelő János tanítványaival, vagy talán éppen a farizeusokkal kapcsolatban is épp ezt látjuk, hogy mi böjtölünk, mi tűrjük azokat a dolgokat, amelyek az életünkben vannak. És ugyanaz igaz lehet, amit a Jézus az imádsággal kapcsolatban beszél, vagy emlékezzünk azzal, hogy adjunk-e, vagy hogyan adjunk az embereknek ajándékot, vagy hogyan segítsünk másokon, és azt mondja, hogy ti, akik mentek, és magatok előtt kiabáltottok, hogy most éppen ajándékot osztottok, vagy úgy imádkoztok, hogy mindenki lássa, hogy ti milyen lelki dolgokat tesztek most, és azt mondja, hogy elvettétek a ti jutalmatokat. De a jutalom nem itt az emberektől van. És ezért mondja azt, hogy ne gondoljuk azt, hogy amikor ilyen nehézségek vannak, akkor nekünk ebbe bele kell keseredni és látni, hogy igen, ez jár a hívő embernek. Hanem épp azt mondja, hogy tudjunk ezen túllépni. És a gondjainkat, problémáinkat, amelyek ott vannak a szívünkben, azt az Úr elé tárjuk ki, és lépjünk tovább. Nem szabad az embernek belekeseredni az élet problémáiban, vagy egy-egy dologban. Az ige azt mondja, és az Úr Jézus is beszél erről, hogy minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van reátok. Hát értsük meg, amikor azt mondja, hogy vessétek rá a gondjaitokat, az azt jelenti, hogy leteszitek, és nem viszitek tovább. És amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, ebben benne van ez, hogy ha vannak gondjaink, akkor ne vigyük tovább, hanem menjünk oda az Úrhoz, aki megvigasztal. Mert csak őtőle várhatunk vigasztalást. És így gondoljunk az elmúlt esztendőre. Tanuljuk meg tőle, hogy szabad sírni, sőt, ő maga mondta, hogy menjünk oda a mi gondjainkkal, de ne vigyük magunkkal a gondokat, ne hurcoljuk a vállunkon éveken keresztül, vagy egy éven keresztül, hanem lássuk meg, hogy tovább kell lépni. Nem arról van szó, hogy felejtsük el a fájdalmat, mert azt nem lehet, de hogy tegyük le az Isten kezébe, mert egyébként belekeseredünk az élet dolgaiba. Mert akkor csak azt fogjuk látni, amit Mózes mondta, hogy az embernek az élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és a nagyobb része nyomorúság és fáradtság, és ebben a nyomorúság és fáradtságban fogunk élni életünkben, belekeseredve a hétköznapokba, és nem látjuk meg azt, amit Dávid meglátott. Dávid a 103. Zsoltárban nem beszél arról, hogy milyen fájdalmai voltak, hanem áldotta az Urat, mert megtapasztalta Isten szabadítását élete minden napján. A legnehezebb helyzetekből is Isten hozta ki, és ő így élte az életét. Tehát így legyünk az Úr előtt. Vagy úgy, ahogy Illés volt, aki odáll az Úr elé, és azt mondja, hogy Uram, hagyj halljak meg. Nagy búsulásom van az Úrért, és azt mondja az Úr, hogy Illés, indulj el. Indulj el, tedd, amit tenned kell. Tedd a dolgodat. Kent királlyá ezt, tedd meg a következő lépést, menjél tovább, és új erőre kapott. Tehát úgy is lehet gondolni erre az évre, mint ahogy az a valaki, aki hozzám jött, hogy nem volt semmi jó. Biztos vagyok benne, hogy volt. És a nehézséget is, ha Isten kezébe tettük, akkor ő átsegített rajta. Hogyha ő hozzájöttünk, és neki sírtuk el a bánatunkat, akkor ő letörölte a könnyeinket. De lássuk meg, hogy így kéne látni a nehézségeket. Nem továbbvinni, nem görgetni magunk előtt, vagy nem görgetni a következő esztendőbe, hanem letenni Isten elé. És a harmadik dolog, ami a jövővel kapcsolatos kérdés ebben az igében, hogy Jézus a Keresztelő János tanítványainak a kérdésére, az ő tekintetüket is a jövőre szeretné fordítani. És a tanítványokat sem akarja egy csalfa álomképben ringatni. Azt mondja, hogy majd elvétetik a vőlegény, és akkor majd lehetséges, akkor majd kell, hogy böjtöljenek. Első hallásra egy nagyon szomorú jövőképet tár elénk az ige, és a tanítványok elé is. Hát majd elvétetik a vőlegény, majd megtudjátok. És ugye aztán olvasunk később arról, hogy mennyire igaz lett, hogyan szóródtak szét a tanítványok, és aztán olvasunk arról is világosan, hogy az ige azt mondja, az utolsó időkben milyen próbák jönnek a hívő ember életére, de a világra is, amikor az emberek majd elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik erre a földre készülnek, és sokszor eszembe jut, amikor így a előttünk lévő évbe átlépünk, és emberek egymásnak boldog új évet kívánnak, legyen jobb és szebb az éved, mint az előző volt. És hát mindenben valami jót akarunk kívánni az embernek és az embereknek, és valóban ott van a szívünkben ez, de Jézus pedig arról beszél, hogy persze, vágyhatunk arra, hogy jobb lesz, szebb lesz, és jó lesz az életünk, de vigyázzunk ezzel, mert az ige arról beszél, hogy az utolsó időben a gonoszság meg fog sokasodni. Tehát, hogy ne érjen váratlanul bennünket az, hogy ha nehézségek jönnek. Ne érjen váratlanul bennünket az, hogy majd milyen lesz az utolsó idő, ami egyre inkább jön erre a világra. És Jézus azt mondta, hogy nem, üldözni fognak benneteket. Majd meglátjátok azt, hogy lehet, hogy lesznek az életetekben rövidebb idők, amiket lehet, hogy békén hagynak, de nem lesz jobb. És az ember úgy belekeseredik, hogy hú, hát tényleg elvétetik a vőlegény, és akkor majd böjtöltök, hogy ilyen lesz a jövőnk. Egy kicsit talán még keserves is lehet így átlépni a következő évre. De Jézus nem azért mondja ezt, hogy az ember rettegjen a jövőtől. És nem azért mondja azt, hogy akkor vigyázzatok, mert nem lesz jobb az elkövetkezendő esztendő. Hanem éppen azt akarja mondani, hogy ezt soha ne felejtsd el, hogy lesznek idők. Nem tudjuk, hogy mikor, és azt se tudjuk, hogy a jövő évben mi fog történni. De visszatérve az előző gondolatra, vagy az előző témánkra, amikor arról beszéltünk, hogy a nehézség, hogy azért Jézus pedig azt is szeretné elénk állítani, hogy ne engedjük, hogy a pillanatnak az örömét, a mostannak az örömét, vagy a következő évbennek minden pillanatának az örömét elhelványítsa az, amit mi tudunk a világról, és tudunk a világ végéről, és tudunk arról, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, mert nyög egyetemben mindazok miatt, a bűnök miatt, amelyek ezen a földön vannak. Tehát ezt tudjuk, de ez ne vegye el az embernek azt az örömét, amit a pillanatban Isten jelenlétében megélhet. És amit Isten meg is ígért az ő gyermekeinek. Igen, tudjuk, hogy ezek is benne vannak, mondhatjuk a pakliban. Ezek is történhetnek. De ugyanakkor, ahogy az, ebben az évben, vagy ahogy beszéltünk arról, hogy hogyan vegyük az élet örömeit, így lépjünk át a következő évbe is. Hogy igen, tudjunk örülni a találkozásoknak, ahogy Jézus tudott örülni a Mátéval való találkozásnak. Tudott örülni azoknak az embereknek, akiket Máté odahívott, akik valószínű, hogy gondolkodásban nagyon messze álltak Jézustól. Erkölcsben nagyon messze álltak Jézustól, de mégis oda ment velük, és tudott nek örülni. Miért? Mert tudta azt, hogy ezek az emberek, ha meg nem térnek, akkor elvesznek. És tudta szeretni őket, és tudott örülni minden ilyen találkozásnak, és tudott örülni a mezőliliomainak, és tudott örülni az égmadarainak, így tovább menni ezen az úton, annak ellenére, és az Istenre bízva az én életemet, vagy a mi életünket, hogy tudjuk, hogy jöhetnek nehézségek, de nem fogunk ettől megriadni, mert tudunk örülni annak a mának, amit Isten nekünk ad. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus azt, hogy a holnap majd gondoskodik önmagáról. Elég mindennapnak a maga baja. Elég mindennapnak az, amit ma megélhetünk. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozzunk a jövővel, ne gondoljuk azt, hogy az ember úgy élhet, hogy nem törődik a jövőjével, és nem figyel oda arra, ami következik, de csak ne rettegjünk tőle. Elég minden napra az, amit Isten nekünk ad. Ahogy az énekünk mondja, hogy hagyjad a jó Istenre minden utadat. Tehát így tovább menni, így elindulni a mi életünkben. És megtapasztalni azt, hogy Isten tényleg sok örömmel, sok áldással halmoz el bennünket. Ha megtanuljuk jól látni, és jól értelmezni az örömet, amiről az Úr Jézus beszél, ha megtanulunk bánni, és megérteni a fájdalmakat az életünkben, akkor nem csak a múltra nézve értékelődik-e át minden, hanem a jövőre nézve is. És Jézus ezt szeretné, hogyha ezt megértenénk, és így mennénk tovább. És én azt hiszem, hogy ma este így állhatunk meg az Úr előtt, mondhatjuk példaképpen, látva magunk előtt Dávidot, hogy tudjuk megköszönni azt, amit Istentől apró örömökben kaptunk. Tudjunk gondolni, megvigasztalódva azokra a fájdalmakra, amelyek történtek. Tudjuk Istenre bízni minden gondunkat, és úgy tovább menni, és kihasználni az időt, ami előttünk van, és amit Isten még megenged a mi életünkben, hogy dicsőítsük a mi mennyei atyánkat. Ez az, amire szeretne Isten bennünket felkészíteni, amire szeretne bennünket megtanítani, hogy ne essünk át a ló másik oldalára, ne vessük el az örömet, ne keseredjünk bele bánatunkba, hanem tudjunk ezzel az örömmel és ennek a bánatnak a kezelésével átmenni a következő esztendőre is, és megtapasztalni a jövő évben is Isten áldásait, Isten szeretetét, ahogy ebben az évben megtapasztalhattunk. Hát segítsen meg bennünket Isten, hogy így tudjuk értékelni az elmúlt esztendőt, és ezekkel a gondolatokkal tudjunk tovább menni az elkövetkezendő esztendőre is. Segítsen meg bennünket az Úr, hogy ez így legyen. Amen.